Az idő egyre jobban rohan, minden nap jön és megy, és egyszer az utolsó lesz. Az utolsó nap, az utolsó óra, mi mindannyian tudjuk, hogy a kegyelem idejének volt egy kezdete, annak lesz egy vége. A kegyelem idejének megvolt az első órája, az első napja, az első hete, és így tovább, és most az idő visszafele halad. El fogjuk érni az utolsó évet, az utolsó hónapot, az utolsó hetet, az utolsó napot, az utolsó órát, és aztán az utolsó pillanatot is, ami az a pillanat lesz, amikor befejeztük a földi pályafutásunkat, hogy aztán megpillanthassuk az Úr színét. És amikor arra gondolunk, hogy ez bármelyik pillanatban megtörténhet, mert senki sem tudja, mikor lesz az utolsó nap, vagy az utolsó hét, és melyik lehet az utolsó év. Egyet azonban tudunk, az idő a végéhez közeledik, és az Úr eljövetele egyre közelebb és közelebb érkezik, és ezért mindent meg akarunk tenni, ami módunkban áll, ami tőlünk telik, hogy ez a felhívás eljusson a föld végső határáig. Sok olyan években volt részünk, amelyekben ez a felhívást hangoztattuk ebben az országban és egész Európában is. Azután Isten újabb ajtókat nyitott meg, és amint látjuk, ez még mindig folyamatosan megtörténik. Kicsit megnehezülve, de mégis tudatában annak, hogy az idő már nem tarthat sokáig, nem kell lazítanunk és kímélnünk magunkat, hanem kimehetünk, hogy közhírré tegyük ezt a dicsőséges ígeüzenetet. Valóban úgy van, hogy egy teljes értékű evangéliumunk van, amely magában foglal mindent, amit Isten megígért. Nem egy elcsépelt dolog, nem üres szalmaszál, hanem a kalászak telve vannak búza szemekkel. Amint tudjátok, Branham testvér ismételten megemlítette ezt a három fejlődési szakaszt, és az utolsó a teljes ember élet összegyűjtése, amely a száron és a kalászon keresztül ott legfelül megtalálható a búzamag úgy, ahogy a földbe került. Mi abban az időben élünk, amelyben ezek a dolgok a befejezésükhöz érkeznek, és az aratnivaló megérett, és be lesz takarítva. És egy ponton Branham testvér valóban azt mondta, hogy Isten be fogja hozni az aratást, és a cséplő szekér is ott lesz, azt hiszem így nevezi meg, hogy mindezt megtegye. Nos, nem tudjuk részletesen előre meghatározni, hogy ez hogyan fog bekövetkezni, de egy dolgot tudunk, hogy meg fog történni, mert Isten így határozta meg. És mi már régóta nem önmagunkban vetjük a mi bizodalmunkat, hanem az Úrban és az ő kegyelmében. És ezt valamennyien megtették, ezt megtette Ábrahám, ezt megtette Izsák, ezt megtette Jákob, ezt megtették Isten valamennyi emberei. Ők valamennyien Istenbe vetették a bizodalmukat. És látjuk Ábrahám esetében, amikor Sára váratlanul elveszítette az Istenbe vetett bizodalmát, azt mondja a férjének, hadd legyen egy gyermekünk Hágártól, és így beteljesítjük az Úr ígéretét. És mi volt a következménye? Egy olyan dolog történt, ami nem hozott áldást magával, mert Isten ígéretén kívül volt. Isten megadta az ígéreteket, és ő őrködik az ő ígéje fölött, hogy beteljesítse ezeket az ígéreteket. Bármi legyen az, ami Isten országában történik, és ami kívül esik Isten ígéretein, azon nem lesz áldás, hanem éppen az ellenkezője. És ezért akarjuk felismerni Isten akaratát, és kegyelmet kérni tőle, hogy képesek legyünk Istenem ez akaratát teljesíteni is. Hiszen tudjátok, amennyire betekintésünk van, és fel tudjuk mérni, az íge kinyilatkoztatásán keresztül mérehatóan megismerkedhettünk a Szentírással. Hiszen tudjátok, amennyire betekintésünk van, és fel tudjuk mérni az íge kinyilatkoztatásán keresztül, hiszen semmi nem maradt elrejtve előlünk, hanem Isten megígérte, hogy a hetedik angyal szózatának a napjaiban minden dolgok lezárulnak, elérik az ő tetőfokukat, hogy ki legyen nyilatkoztatva mindaz, ami kinyilatkoztatásra kellett kerüljön. És mi azokban a napokban élünk, amelyben semmi sem fog többé hozzáadódni a Szentírás befejezett tanúságtételéhez, és ahhoz, amit Isten kinyilatkoztatott. Van elég tennivalónk, hogy ezt feldolgozzuk, hogy engedelmesek legyünk, és hogy gondoskodjunk arról, hogy Isten elérje az ő célját azáltal, ami kegyelemből közölve és kinyilatkoztatva lett előttünk. Semmiképpen sem szeretném elmulasztani, hálámat kifejezni Istennel szemben, és veletek szemben sem, különösen azokkal szemben, akik annyi fáradtságot vesznek magukra. És akkor felmerül a kérdést, miért vesszük magunkra az utazásokat, miért jövünk el az Istentől érkező szolgálatokra. De bizonyára nem csak azért, hogy meghallgassunk egy prédikációt, amit valaki Istenről tart, hanem azért, hogy közvetlenül halljuk Isten beszédét. Hiszen nem azért vagyunk itt, hogy Istenről beszéljünk, ezt mindenki megteszi. Mi azért vagyunk itt, hogy Istent hagyjuk beszélni hozzánk. Hiszen azért vagyunk itt, hogy ő beszéljen hozzánk az ő ígéje és az ő szelleme által. És ahogy hallgattuk a tegnap este Branham testvér tanúvallomását, akkor mégis eléggé megszégyenültünk, amikor meg kell állapítsuk, hogy sok éve hívők vagyunk, és mégis olyan kevés tapasztalataink vannak Istennel. Én nem azokról az élményekről beszélek, amelyeket mindenki maga is megtapasztalhat, hanem az Isten közvetlen megtapasztalásáról, arról, aminek keze és lába van, és áldássá válik mások számára is. Hiszen hallottuk Ábrahámról, Isten beszélt hozzám, és ő ismét válaszolt. És ismét szólt az Úr, és ő ismét válaszolt. Vannak emberek, akiknek közösségük volt Istennel, és bennünk is felmerül a vágy, hogy azok közzé lehessünk sorolva. Olyan emberek, akiknek kapcsolatuk van Istennel, akikhez beszélhet, akikre rábízhatja az ő szavát, akiket megajándékozhat az ő szellemével, és akiket megállhat és áldássá állíthat mások számára. Ha időnként mégis megemlítünk bizonyos visszaéléseket a múltból, az csak azért van, hogy egyértelművé tegyük, és megállapítsuk, hogy Istennek van egy útja. És amennyiben elhagyjuk ezt az isteni útat, minden rossz irányba megy. És néha már Branham testvér idejében is így volt, az emberek nagyon dühösek lettek, és oda mentek Branham testvérhez, és azt mondták, hagyd már egyszer abba, és hagyd békén a nőket. Igen, majd ezt mondta, ha megértették volna, amit Isten mondani akar nekik, akkor igen, valami más egyébbel is jöhetnék, de még nem értették meg. Ez nem egy könnyű dolog, vagy azt gondoljátok, hogy Pál apostolnak könnyű volt, amikor az Úr parancsát kellett kiadnia, hogy a nőknek hallgatniuk kell a gyülekezetben? Tényleg azt gondoljátok, hogy ezzel népszerűvé vált? Nem, még soha. De ez az, amit el akarok mondani nektek. Amikor a nők hallgatnak, minden csendes körülöttünk. Akkor minden csendes lesz. És erre az isteni csendre, erre nagy szükségünk van. Annyira nagy szükségünk van rá. Ne gondoljátok, hogy Isten egyetlen parancsolatot is adott annélkül, hogy egy okot látott volna benne. És itt nem csak egy sátor készítő Pállal van dolgunk, hanem azzal a Pál apostollal, aki Isten embere volt, aki isteni megbíztásból tette, amit tett. És azt mondja Galatáknak, ha az emberek tetszését keresném még, akkor egyáltalán nem vagyok Isten szolgája. Ez egyre nehezebbé válik, mert egy olyan korszakban élünk, amelyben mindenki a saját jogait keresi, és meg is akarja védelmezni. Ezért egyre nehezebbé válik, hogy Isten mindannyiunkkal elérje az ő célját. Itt a Galata levél első fejezetében azt írja Pál apostol a 10. versben, vajon most az emberek tetszését vagy elismerését akarom-e elnyerni, vagy sokkal inkább Isten tetszését vagy elismerését, vagy egyáltalán arra törekszem, hogy az embereknek a kedvében járjak. Nem. Ha még mindig az emberek elismerését vagy tetszését keresném, akkor nem lennék Krisztus szolgája. Ez a lényeg. Nem tudunk egyszerre Istennek és az embereknek is megfelelni. És amikor Isten népeként összejövünk, összegyűlünk, de hiszen az azért van, hogy Isten tanítson bennünket, hogy az ő szavát alkalmazzuk, érvényesülni, és hogy allávessük magunknak az isteni helyreigazításnak. Itt a Galatához írt levélben, mert Ábrahámról is fel lett olvasva, a Galata levél 3. fejezetében az van írva, most szeretném felolvasni a 6. verstől. Igen, úgy van, mint Ábrahám esetében. Ő hitt az Istennek, és ez beszámítatott neki a megigazulására. Felismeritek tehát, hogy azok, akik hisznek, azok az Ábrahám fiai. De mivel az írás tervbe vette, hogy Isten megigazítja a nemzeteket az ő hitük miatt, előzetesen tudatta Ábrahám az üdvösséggel kapcsolatos ígéreteket. Amikor az Ószövetséget olvassuk, nem igazán lehet azonnal kivenni belőle az üdvösséggel kapcsolatos ígéreteket. Az ígéreteket igen, de hogy az ígéret az üdvösséggel kapcsolatos legyen. Tudjátok, Isten minden egyes ígéretéhez hozzátartozott Isten üdvössége. És ha az Ószövetségben csak az ígéret szókifejezés van írva, akkor az Új Szövetség szempontjából Istennek ehhez az ő ígéretéhez az Ószövetségből hozzátartozott vagy hozzáfűződött Isten üdvössége. Mi volt az lényegében, amikor Isten megígérte Ábrahámnak, hogy 400 év eltelte után kivezetem a te leszármazottaidat az idegen földről? Ezzel részük lett Isten üdvösségében, és kilettek vezetve, és Isten megáldott őket, velük volt, és gondjukat viselte. Itt találkozunk az üdvösséggel kapcsolatos ígéret szó kifejezéssel. Előzetesen tudatta Ábrahámmal az üdvösséggel kapcsolatos ígéretét. Nem csak Isten ígéretei, hanem az üdvösséggel kapcsolatos ígéretek. Istennek azon ígéretei, amelyekben Isten üdvössége ígéretekbe lett adva, és megvalósulhat azokban, akik hisznek. És ez a Jézus Krisztus evangéliuma. Ő volt az ígéret, a megígért fiú, aki eljött, és ő benne lettek Isten valamennyi ígéretei, igenek és ámenek Jézus Krisztus, ami Urunk által, mi általunk. Amikor ezt hitben megragadtuk, nem csak ígéretek, hanem isteni ígéretek, amelyekbe beágyazódott Isten üdvössége, és mi, akik befogadtuk ezeket az üdvösséggel kapcsolatos ígéreteket, mi megtapasztaltuk a mi Istenünk üdvösségét és kegyelmét, és a megváltást Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És nem hagyjuk, hogy bárki is megfosszon minket ettől az élménytől, mert Isten részesített benne, és ő meg is fog tartani bennünket. Aztán itt a 14. versben azt olvassuk tovább. Az ő meghatározása az volt, hogy a pogányok is megkapják az Ábrahámnak megígért áldást Krisztus Jézusban, hogy hit által elnyerjük a szellem ígéreteinek a javait. Ezek az üdvösséggel kapcsolatos ígéretek az üdvösség javai, amelyeket ígéretekben kaptunk, amelyel Krisztusban kegyelemből meglettünk ajándékozva. Mert ugye úgy olvastuk, hogy az ő meghatározása az volt, hogy a pogányok is megkapják az Ábrahámnak megígért áldást Krisztus Jézusban. Következetesen tehát már az Ábrahámnak tett ígéretek is magukban hordozták az üdvösséget, a kegyelmet, a bűnbocsánatot. Ez már előképe volt az új szövetségnek, annak a szövetségnek, amelyet Isten velünk meg akart kötni. Hiszen hallottuk, Ábrahám áldozatot mutatott be, és beköszöntött rá a sötétség. Mi történt, amikor Krisztus keresztre lett feszítve? A nap elveszítette a világosságát, a sötétség beköszöntött, beállt, a sziklák megrepettek, egy földrengés történt, de Isten szövetséget kötött az emberiséggel. És eme sötétség után felragyogott egy fényes, örök reggel mindazok számára, akik Jézus Krisztusban hívőké lettek. Mindezekben a dolgokban, bár bele van ágyazva az evangélium, benne van a kegyelem, benne van az üdvösség, mindezt már tartalmazza. Voltak éppen mi is történt. Isten meghatározott egy bizonyos időpontot mindenre, és ezt az időpontot, hogy mikor is fog bekövetkezni, nem tárta fel nekik, hanem csak maga a dolgot, nem az időpontot, csak magát a dolgot. És így ma visszatekintve láthatjuk, hogy Isten milyen csodálatos módon mindent beteljesített. Engem a szívemen érintett a tegnap este, ahogy az Úr nyomon követte azt, amit Branham testvér megígért neki, és megkérdezte tőle, te hiszen megtartottad a te ígéretedet, vagy a te szavadat, amit adtál, ugye? És ő azt mondja, igen. És akkor jött a válasz is, én vagyok az ég és a föld teremtője. Én megtartom, amit megígértem, és nem foglak elhagyni téged, és nem hagylak cserben sem. Mi volt a helyzet? Ó, Isten hűségessége! Ezt senki sem tudja leírni. Pál apostol a következőképpen fogalmazza meg, még ha mi hűtlenek lennénk is, ő akkor is hűséges marad, mert nem tagadhatja meg önmagát. Ez a mi Istenünk, akiben hiszünk, aki tudta, hogy mit tesz, mielőtt bármihez is hozzákezdett volna. Ő már az örökkévalóságban meghozta az üdvösség tanácshatározatának ezt a rendeletét, és már külsőleg is tisztán látjuk éppen ebben a nemzetékben, hogy Isten szava milyen csodálatos módon beteljesedik Izrael földi népén. És nem létezik olyan ellenséges hatalom a földön, semmilyen ENSZ határozat, egyáltalán semmi. Isten mindannyiukat kigúnyolja, mert ő az ő népével van. És ő azt mondja Ézsás prófétán keresztül, ők hozhatnak ugyan egy határozatot, de én meghiúsítom azt. És így van ez, mint a mai napig. Amikor tudjátok és halljátok, hogy például Gázáról beszélnek, a Golánról beszélnek, és így tovább, és aztán kinyitjátok a Bibliát, ezt mondtam vasárnap Zürichben már, és aztán elolvassátok jó néhányszor a Gáza szókifejezést, és jó néhányszor a Golán szókifejezést, és rájöttök, hogy ez ahhoz a területhez tartozik, amit Isten megígért Izrael népének, akkor azt mondta Józsué, Isten Józsuénak, bárhová is rálépsz a lábaddal, azt a földterületet neked és utódnainak adtam mindörökké. És amikor ezek az utódok visszatérnek, hogy igényt tartsanak erre az örökre nekik adott földre, akkor hadd áldjuk meg őket az Úr nevében, és hadd mondjuk azt, hogy Isten legyen veletek, és mi együtt hálát adunk neki, hogy kegyelemből visszaadta nektek, hogy részetek lehet benne. Amint láttam, úgy tűnik, hogy néhányan hívők néha egy kicsit hitetlenkedő a tekintetük, de ez nem számít. Csak nagyon gyorsan megadom nektek a Biblia verseket, hogy megjegyezhessétek magatoknak. Először is a Józsuai 10-ből szeretnék felolvasni. Józsuai 10. fejezetének a 8. versétől. És az Úr ezt mondta neki, ne félj tőlük, én ugyanis a te kezedbe, vagy a te hatalmadba adtam őket. Egyetlen egy sem állhat meg közülük te előtted. Amikor Józsué hirtelen megtámadta őket, csak eddig, ti elolvashatjátok tovább, ők a kardot használták. Egy természetes kardot használtak, hogy birtokba vegyék a természetes földterületet, hogy kiűzzék vagy elpusztítsák az ellenségüket. Nekünk, az Úr gyülekezetének a szellem kardját, vagyis Isten igéjét kell használnunk, hogy megsemmisítsük az ellenséges minden hatalmát. Pál apostol pedig azt mondja, nem levegő vagdosásokat végeztem, hanem szándékosan romboltam le a sátán bástyáját. Mi az? Mi sem fogunk a levegőbe vagdosni, hanem a szellem kardjával kell kimérnünk az ellenségre a csapást. Ököllel üthetjük ugyan a levegőt, és nem fogunk kárt tenni benne. De ha megkaptuk a szellem kardját, a kezünkbe lett adva, akkor Istenünk kegyelméből és az ő ereje által használnunk is kellene azt. A Gáza szó kifejezést elolvashatjátok a Józsué 10. fejezeteiben a 40. versétől a 42. vers végéig. Józsué 10. fejezete 40-től 42-ig. Másodszor elolvashatjátok a Józsué 11-ben a 21. verstől a 23. versig. És harmadszor is elolvashatjátok a Józsué 13-ban, és itt a 3. versben olvashatjátok. És amikor Izrael ellenségé azt mondják, hogy a gázai övezetet, ahogy most nevezik, vissza kell legyen adva, az üres beszéd, szófecsegés. Ami az isteni rendet illeti, ez a terület Isten természetes népéhez tartozik, és jaj nekik, ha egy tappottat is eltávolodnak tőle. Átvitt értelembe, mi ránk nézve, az Úr gyülekezetére nézve, tudatosítanunk kellene magunknak, hogy Isten lépésről lépésre visszaszolgáltatott, és hogy ő vezeti az ő gyülekezetét, és hogy mi nem mondhatunk le semmiről abból, ami számunkra kedves és értékes lett, amit megérintettünk a kezeinkkel, amit a szemünk látott az élet ígéből, azt hirdetjük nektek, és az íge visszaszolgáltatásának a legkisebb részét sem vagyunk hajlandóak újra elajándékozni, vagy feladni azt. Vannak ellenségek, akik nagyon-nagyon közel vannak, és éppen azokat a területeket támadják, amelyekről úgy gondolják, hogy nem illetnek meg minket jogosan. De éppen ebben kell nekünk annál inkább megerősödnünk és tudatosulnunk. Ha az ellenség egy ilyen nagy érdeklődést tanúsít, akkor kell, hogy legyen benne valami. Mert ha aludna, vagy ide-oda ringatná a bölcsőt, akkor minden más lenne. De úgy tűnik, hogy a bárány menyasszonyát tekinti a legfőbb ellenségének. Ugyanúgy, ahogy Izrael népe külsőleg mégiscsak a fő ellenség. Miközben maga a nép mégsem az ellenség, hanem ők az Úr áldottai. De mindazok, akik körülöttük vannak és élnek, ezek lettek az ő ellenségeik. De Isten feloldotta az ellenségeskedést Jézus Krisztus, ami Urunk által. És nekünk meg kell értenünk, hogy aki elfogadta a megváltást és a kiengesztelődést, aki maga is bocsánatot nyer, az megbocsájt mindenkinek. Péter akkor megkérdezte, hányszor kell megbocsátanom? Elége, ha 7-szer teszem? És az Úr azt mondja, 70-szer, 7-szer. És akkor gyorsan eljutunk, és a 490-szereséhez. Miben is áll a lényeg? Akinek része lett a megbocsátásban, az nem tehet mást, mint hogy megbocsájt. És azt hiszem, hogy ezt megemlítettem a mai imában az 1. Korintus 13-ból. A szeretet egyáltalán nem számítja a rosszat. Egyáltalán nem létezik. Egyrészt mélységes szomorúságot lehet érezni miatta, másrészt pedig egyáltalán nem létezik. És miért nem létezik? Mert az ellenségtől jött. Márpedig az ellenség dolgai elenyésznek. Mi csak abban vagyunk érdekeltek, amit Isten tesz, és nem akarok ragaszkodni azokhoz a dolgokhoz, amelyeket az ellenség tett. Abba akarok belekapaszkodni, amit Isten tett, és elmondhatjuk, hogy Isten nagyszerű dolgokat tett. Ő megváltotta a lelkünket a pusztulástól, és megkoronázott minket kegyelemmel és irgalmassággal. Ez nem csak egy kimondott szócséplés, hanem ez egy isteni tény és valóság. És hadd ragaszkodjunk hozzá teljes szívünkből, és hadd tanúsítsunk tiszteletet a mi Istenünknek hittel. Az meg lehet, hogy az ellenségek vesznek körül minket, de mit sem számít, hiszen úgy van, hogy felismertük és láttuk Isten ígéretét Krisztusban megvalósulni. Ő benne valósággá váltak az ígéretek. Az üdvösségről 4000 éven át beszéltek. Krisztusban megjelent maga az üdvösség. Isten kegyelme tehát megjelent mindenkinek, üdvösséget hozva az embereknek. Hol van ez megírva? A Titus 2. fejezetében kellene legyen. Titus 2.11. Köszönöm szépen. Tehát hadd olvassam fel, ha elég gyorsan megtalálom, hogy tudjátok, hogy Krisztusban. Igen, pontosan így áll írva. Mert megjelent az Isten kegyelme, amely üdvösséget hoz minden embernek. Miben is áll a lényeg? A próféták megjövendülték Isten kegyelmét, megjövendülték a Mesiás megjelenését, megjövendülték az üdvösségét. De most mégis meg van írva, hogy megjelent tehát az Isten kegyelme. Nyilvánvalóvá lett Isten üdvössége, megjelent, maga az Úr megjelent, ahogy Ézsaiás prófétában meg lett írva. Maga az Úr jön el, és üdvösségben fog részesíteni benneteket. Olvastátok-e már így? Talán a 40. fejezetben kellene legyen megírva. És amikor ez az íge beteljesedett, az emberek, akik hittek benne, örültek a szívükben. Teljes szívükben megörvendeztett őket. Hadd lássam csak, igen, a 40. fejezetben kellene lennie, talán a 11. verstől, vagy a 10. verstől már. Vegyétek figyelembe, Isten az Úr úgy jön, mint aki erős vagy hatalmas, és az ő karja biztosítja számára a győzelmet. Vegyétek figyelembe, hogy a jutalma vele jön, és az ő szerzeménye előtte vonul. Melyikötök látja a bibliai szakaszt? Ő maga jön el, és üdvösségben fog részesíteni benneteket. Talán mégiscsak a 35. fejezetben van. Hadd olvassam fel Ézsaiás 35. fejezetének a 3. versét. Erősítsétek meg az elbágyat, vagy ellankadt kezeket, és szilárdítsátok meg a roskadozó térdeket. Mondjátok a csükkedő, vagy levert szívűeknek, merítsetek bátorságot, ne féljetek, vegyétek figyelembe, hogy itt van a ti istenetek. Jön a bosszú, Isten megtorlása, ő maga jön el, és megadja nektek az üdvösséget. Akkor rögtön megnyílnak a vakok szemei, és a süketek füle is megnyílnak. Akkor a sánta ugrik majd, mint a szarvas, és a némák nyelve ujongani fog. Ez az Isten szava. Ő maga jön el, és részesíteni fog az üdvösségben benneteket, és akkor mindez meg fog történni, a kísérő jelenségek. A süketek hallani fognak, a némák beszélni fognak. Micsoda kegyelem! Nem másban, hanem ő benne, ami Urunkban és Királyunkban lett nyilvánvaló, ami Istenünk üdvössége és Isten kegyelme, amely minden embernek üdvösséget hoz. Aki ma még üdvözülni akar, az még üdvözülhet. Azt nem tudjuk, hogy meddig még, néha azt is mondják, az üdvösség ettől vagy attól, néha még ezen vagy azon, az egyházon is múlik, vagy függővé teszik tőle, az üdvösség csak az üdvösséges Istenben lehet. És ezért jövünk ő hozzá, mert ő eljött hozzánk, és elfogadtuk az üdvösséget és a kegyelmet Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Milyen szép, hogy itt meg van írva. Erősítsétek meg az elbágyat vagy ellankadt kezeket, és szilárdítsátok meg a roskadozó térdeket. Mondjátok a csükkedő vagy a levert szívűeknek, merítsetek bátorságot, ne féljetek, vegyétek figyelembe, hogy itt van a ti istenetek. Ez egy isteni vigasztalás. Vegyétek figyelembe, itt van a ti istenetek, és mi tudjuk, hogy Jézus Krisztusban maga Isten jelent meg. De ezt csak azok látják, akiknek a szemét Isten megnyitotta erre nézve. Ő maga jön el, és megadja nektek az üdvösséget. Az üdvösség nem egy embertől jön, hanem Istentől jön. Eljött Izraelbe a zsidókhoz, és onnan tovább jutott a nemzetekhez. És ezért van megírva, hogy az üdvösség a zsidóktól jön, mert Isten ott nyilatkoztatta ki magát, és Isten ezen üdvössége, amely ki lett ott nyilatkoztatva, tovább jutott a zsidóktól a pogányokhoz. és a Szentírás elmondja az apostolok cselekedeteiben a 13. fejezetben, hogy amikor a pogányok ezt meghallották, örvendeztek, és magasztalták az Úr szavát, és mindannyian, amilyen az örök életre el voltak rendelve, hittek, vagy hívőkké lettek. Ezek Isten üdvösség ígéretei, nem csak ígéretek. Isten minden egyes ígérete összefüggésben van Isten kegyelmével, Isten üdvösségével, Isten áldásával, összefüggésben van mindazzal, amit Isten nyújtani tud. És amennyiben mi befogadtuk Istenünknek ezeket az üdvösség ígéreteit, úgy énekelhetjük az énekírójával együtt, hogy teljes üdvözülést tanít a Bibliánk. Halleluja! A teljes üdvösséget tanítja a mi Bibliánk. A mi Istenünk nem végez részmunkát, a mi Istenünk egy tökéletes munkát végez, és a Golgotai kereszten felkiáltott, ami Urunk is kijelentette, hogy elvégeztetett. És a templomban a függöny elszakadt tetőtől talpig. Ez pedig útalással kellett legyen arra, hogy felmutassa, hogy az út most már szabaddá lett téve, hogy az ember, aki találkozni akar Istennel, az találkozhat most vele. De melyik, vagy milyen az oda vezető út? Nem a keresztet megkerülve, hanem a kereszten keresztül. A templom, a függöny nem szakadt el, amikor az Úr csodákat és jeleket tett. Nem szakadt el akkor sem, amikor lecsendesítette a vihar. Nem szakadt el akkor sem, amikor ezreket táplált. A függöny a templomban akkor szakadt el, amikor Isten üdvössége nyilvánvalóvá lett téve Krisztusban a Golgotai kereszten a te és az én számomra. És ezt teljes szívünkből hisszük, és elfogadjuk, magunkévá tesszük. És Pál apostol, aki zsidókhoz írt leveleket írta, azt mondja, hadd lépjünk be tehát örömmel a mennyei szentébe, hogy örömteli bízalommal a mennyei szentébe. És azt mondja, ez az új, életre való út, amelyet ő nyitott meg számunkra a függönyön, vagyis az ő testén keresztül. Ó, milyen csodálatosan beszéltek Isten emez emberei a Szent Szellem által, és tovább hordozták azt, amit Istentől kinyilatkoztatva kaptak. Az ószövetségi proféták, ha földi szempontból ítéljük meg a dolgokat, kicsit hátrányban voltak, de csak átmenetileg, mert a kegyelemről profétáltak anélkül, hogy láttak volna valamit belőle, anélkül, hogy látták volna, azt megnyilvánulta. Aztán az apostolok az új szövetségben, és egyáltalán mi, az új szövetség hívői, mi láthatjuk Isten ezen kegyelmét Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Miért van megírva a törvény Mózes által adatot, de a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el? Mi volt a döntő? Isten kegyelme, a felmentés, a bűnbocsánat, a megváltás, az üdvösség, mindez Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, szám a te számodra és az én számomra. Hadd értsük meg ezt ma, hogy Isten ígéretei nem csak általános jellegű ígéretek. Ezek az üdvösség ígéretei, olyan ígéretek, amelyek magukban foglalják az isteni üdvösséget, az isteni kegyelmet, az isteni áldást számodra és számomra. És ha ezeket az ígéreteket a Jézus Krisztusba vetett hit által elfogadjuk, befogadjuk, akkor részesedünk is Jézus Krisztus teljes áldásában, kegyelemből. Vegyétek figyelemben, hogy jön a ti Istenetek, és megadja nektek az üdvösséget, vagy részesít benneteket az üdvösségben. Akkor a süketek hallani fognak, a némák beszélni fognak, a bénák pedig ugrálni fognak. Ez a Jézus Krisztus evangéliuma. És teljes szívünkből kívánjuk Istenem ez evangéliumának teljes helyreállítását, visszaszolgáltatását, amelyben az üdvösség minden ígérete megvalósul a szellem, a lélek és a test szerint. Nevezetesen, aki megbocsátja minden bűneidet, és meggyógyítja minden fogyatékosságodat, és megváltja életedet a pusztulástól, és megkoronáz téged kegyelemmel és irgalmassággal. Nem tehetünk mást, mint hogy fogjuk a szellem kardját, és hirdessük a teljes üdvösséget Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Ő maga fog akkor őrködni az ő szava felett, és kegyelemből be is fogja teljesíteni azt. Hálásak vagytok-e ma? Örültök-e annak, hogy Isten ígéretei nem üresek, hanem, hogy Isten üdvössége, és Isten kegyelme, és Isten áldása, és mindaz, amit Isten a rendelkezésünkre állított, benne van Istenem ez üdvösséggel kapcsolatos ígéreteiben számodra és számomra. Ez volt az ígéret, hogy Jézus Krisztus el fog jönni, és el is jött. Ő benne beteljesedett minden olyan szava az ígének, amely ővele kapcsolatosan ki lett mondva. Így bennünk is be kell, hogy teljesüljön Isten minden egyes ígérete, mert azok igenek és ammenek, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, mégpedig a mi Istenünk dicsőségére. Ahogyan Izrael népe birtokba vette a föld területet, és megvetette a lábát rajta, ugyanúgy hadd vegyük mi is birtokba Isten országát, és helyezzük rá hittel a lábunkat, és Isten velünk lesz, és megállt minket, mindannyiunkat az ő kegyelmének gazdagságából. Őt éri a megtiszteltetés egyedül, amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyei Atyám, teljes szívemből megköszönöm neked az üdvösséggel kapcsolatos valamennyi ígéreteket, a kegyelmet, mindazt, amivel megajándékoztál minket Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Örök élettel és mindazzal, ami hozzá tartozik, ami teljes szabadulásunkért és üdvösségünkért, amit te benned megkaptunk. Köszönöm neked, hogy ez Istennek egy olyan ajándéka, amely nem a mi kifejlesztésünk és nem a megérdemlésünk által jött létre, hanem amit hitben kaphattunk meg. Köszönöm neked minden testvéremet, minden testvérnőt. Mindazokat, akik nem riadnak vissza a távolságtól, az erőfeszítéstől, és mindent magukra vesznek, hogy a te ígét hangoztatása alá kerüljenek. Szeretett Uram! Az ő szívükben ott van a vágy és a sóvárgás is, amit te magad kielégítesz. Halleluja! Mert a te ígéreteid magukban hordozzák az üdvösséget, a kegyelmet és az áldást, és igenek és ammenek te benned, ami Urunkban és megváltunkban, és rajtunk keresztül találják meg az ő beteljesedésüket. Uram, engedd meg, hogy hittel elfogadjam mindezeket az ígéreteket, befogadjam, és így megkapom az üdvösséget, a kegyelmet és az áldást. És ugyanezt kérem mindenkire nézve, és különösen azokért, akik felemelték a kezüket. Szeretett Uram, bár lenne, hogy a te evangéliumod ismét Isten erejévé váljon, hogy a bűnösök meg legyenek mentve, a betegek meggyógyuljanak, a megkötözöttek szabadok legyenek, és hogy te ugyanúgy kinyilatkoztatasd magad, mint a kezdetekkor. Uram, imádkozom, hogy továbbra is vezess minket, amíg meg nem látjuk a beteljesedést, a tökéletességre jutát, és fel nem emelkedünk te hozzád. Ahogy hallottuk ezen a hétvégén, hogy te vagy az, aki elkezdted, és te vagy az, aki be fogod fejezni. Halleluja a te nevednek. Imádkozunk minden testvérért, minden testvérnőért, mindenütt ott, ahol az ellenségeskedés van, ahol gyűlölet van, ahol szükségállapot van, ahol bármilyen állapot van. Te ismered az állapotokat, szeretett Uram. Avatkozz be, hozd létre a fordulópontot, téríts minket észhez, bűnbánatra, hogy mindannyian hozzád jöjjünk, és ne egymással, hanem te veled beszéljünk, hogy megkapjuk a te válaszodat, a te áldásodat, a te kegyelmedet, és a te üdvösségedet. Akkor látni fognak a vakok, járni fognak a bénák, beszélni fognak a némák, és mindenki örülni fog a te üdvösségednek. Köszönjük te neked, és egyedül neked adjuk a megtiszteltetést a Jézus nevében. Amen.